Négyen meghaltak, sokan megsérültek az utakon a hosszú hétvégén, míg tart a fokozott rendőri ellenőrzés. 2 éve halt meg repülőbalesetben Lech Kaczyński lengyel elnök, ikertestvére az Uniótól kér újabb vizsgálatot az ügyben. Elkészült a Tisza-tó viharjelző rendszere is, így már mindenhol biztonságos a hajózás és a fürdőzés. Jó napot kívánok! Életveszélyes, illetve súlyos sérüléseket szenvedett az a két nő, akit zebrán ütött el egy autós ma reggel Jászfényszaron. Az elsődleges információk szerint a gépkocsit vezető 26 éves budapesti férfi nem adott elsőbséget a kijelölt gyalogos átkelőhelyen haladó két nőnek. Az egyik nő életveszélyes sérüléseket, míg a másik 70 éves asszony súlyos lábszárcsonttörést szenvedett. A gépkocsi vezető nem volt ittas. 4 meghaltak és sokan megsérültek az utakon a húsvéti ünnepek alatt, 37 baleset súlyos, 63 pedig könnyű sérüléssel végződött. Másfélszer annyi ittas kerékpárost büntettek meg a rendőrök a hosszú hétvégén, mint amennyi autóst. A 3 nap alatt csaknem 200 biciklis volt ittas, míg az autósok közül 125 fogyasztott alkoholt vezetés előtt. A kerékpárosok 60 ezer, az autósok pedig akár 300 ezer forintos bírságot is kaphattak. A 3 nap alatt összesen 338 esetben színeződött el a szonda. Ez a rendőrség szerint átlagosnak számít a húsvéti hétvégén. A fokozott ellenőrzés az ünnepek után sem ért véget, a razzia a hétvégéig tart.
Kollégám jellemzően kisebb településeken, falvakban találkoztak ittas kerékpárosokkal, velük szemben a szükséges intézkedéseket megtették, nagyon sokan nem tudták azt, hogy bizony szabálysértést követnek el, ezúttal is szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy saját pénztárcájuk bánja ezt.
Eddig 9 olyan autós akadt fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzésein, aki jogszerűtlenül használt külföldi rendszámot. Egyikükre már borsos bírságot is kiszabtak, 200 ezer forintot. A többiek ügyében még tart az eljárás. A NAV Borsodabaú-Zemplén, Heves és Nógrád megyében állított fel ellenőrzési pontokat, több helyen pedig a forgalomból emeli ki a járőrök a külföldi rendszámú autókat. A türelmi időszak január közepéig tartott, addig volt lehetőségük a külföldi rendszámot jogtalanul használóknak kedvezményesen kiváltani a magyart. Ma 2 éve zuhant le Lech Kaczyński repülőgépe az oroszországi Szmolenszkben. Az akkori lengyel elnökkel együtt az ország szinte egész vezetése meghalt a balesetben, összesen 96-an vesztették életüket. Bár a tragédia körülményeit és okait vizsgáló bizottság jelentése már végleges, a volt elnök ikertestvére még mindig vitatja azt. Jaroszláv Kaczyński az Európai Uniótól kér nemzetközi vizsgálatot.
Hiába próbálták oltani a repülőgép roncsaiból felcsapó lángokat a tűzoltók, már senkit nem tudtak megmenteni. Lech Kaczyński államfő és felesége kíséretében az ország állami, katonai, egyházi és tudományos életének sok vezetője utazott a gépen. Az oroszországi Katyinba tartottak, hogy megemlékezzenek az 1940-ben ott lemészárolt 20 ezer lengyelről. A szevernyi repülőteret azonban a köd miatt lezárták. Az elnöki gép pilótájának viszont hiába javasolták, hogy Minszkben vagy Moszkvában szálljon le. Ő Szmolenszket választotta. Kocsival mentem, amikor egyszer csak nagy robajt hallottam, és 2 tűzcsóvát láttam. Közelebb mentem, és megláttam, hogy egy lengyel gép zuhant le, mondta akkor az egyik szemtanú. A tragédia mélyen megrázta egész Lengyelországot. Az elnöki palota előtt több ezer mécses égett, az áldozatokért pedig miséget mondtak. A 26 éves elnöki Tu-154-es tragédiáját több bizottság is vizsgálta. Először az oroszok, majd a lengyelek. A hivatalos jelentés 2011. júliusában készült el, és azt állapította meg, hogy a repülőgép a rossz időjárási körülmények, a személyzet alulképzettsége és a túl nagy sebesség miatt zuhant le. A volt elnök ikertestvére a mai napig nem nyugodott bele a hivatalos vizsgálatok eredményébe. Jaroszláv Kaczyński 2 évvel a tragédia után is azt állítja, hogy testvére és a gép többi utasa merénylet áldozata lett. Szerinte a volt elnököt azért akarták eltávolítani, mert hangos bírálója volt Moszkvának, például a 2008-as grúziai konfliktus idején. Jaroszláv Kaczyński most az Uniótól kér újabb vizsgálatot a Szmolenszki tragédia ügyében.
Szíriában nyoma sincs az elvileg ma reggeltől életbe lépő tűzszünetnek. A fegyvernyugvás tervét az ENSZ és az Arab Liga külön megbízottja Kofi Annan dolgozta ki az országban kialakult helyzet rendezésére. Ennek értelmében a szíriai kormánynak helyi idő szerint reggel 6 óráig ki kellett volna vonni a csapatait a városokból és falvakból.
Így dörögtek a fegyverek Szíriában a tűzszünet előtt néhány órával. A határidő lejárta előtt alig valamivel még semmi el nem utalt arra, hogy a felek igyekeznének betartani a tűzszüneti megállapodást. A kormányerők nem csak szír falvakat ágyúztak, de átlőttek a török határon is. Az amerikai Human Rights Watch emberi jogi szervezet pedig kivégzésekkel vádolta őket. Legalább 100 esetről tudunk. Ezek közül több tömeges kivégzés volt, ahol több áldozat is volt. De jól lehet, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa, mondja Tom Porsche, a szervezet igazgató helyettese. A helyzet rendezésére az ENSZ és az Arab Liga külön megbízottja Kofi Annan dolgozott ki egy tervet, amely a tűzszünet mellett a kormánycsapatok kivonását is előírta. Bashar al-Assad április 2-án elfogadta ugyanezt a tervet, vasárnap azonban hirtelen újabb feltételeket szabott. A szír elnök azt követelte, hogy az ellenzék írásban szavatolja a fegyverletételt. Az ellenzék azonban erre nem volt hajlandó, viszont azt ígérte, betartja a tűzszünetet. Szíriában egy éve tartanak a harcok. Az ENSZ becslése szerint ez idő alatt több mint 9000-en vesztették életüket, és legalább 40 000-en menekültek el az országból.
Csaknem 50 kg kábítószert találtak egy szlovák rendszámú autóbuszban a röszkei határátkelőnél, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyőrök gyanúsnak találták a buszt, ezért döntöttek úgy, hogy átvizsgálják a járművet és az utasok csomagjait. A tárolórekeszből került elő a marihuánás gyanús anyag. A vámosok a megközelítőleg 90 millió forint értékű kábítószer szállítmányt lefoglalták, az ügyben a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást. Utoljára az elmúlt héten emelkedtek az üzemanyagárak, de szakértők szerint az előttünk álló héten ismét drágulhat a benzin és a gázolaj. Elemzők szerint a dollár erősödése és az iráni konfliktus miatt várható az újabb áremelés.
Alig jár autó a Szentendrei úton, és ennek nem csak a húsvét az oka. Tavaly 10%-kal csökkent a forgalom a fővárosban, tavaly évvége óta pedig még 30 forinttal lett drágább a benzin. Egy év alatt 90 forinttal drágult, tavaly februárban 360 forintba került egy liter, a múlt héten pedig elérte a jelenlegi csúcsot, a 451 forintot.
Mindennyian vezetünk, és hát az autózáshoz maradt, és máshonnan jön el ez az összeg, gyakorlatilag máshonnan vonódik el máshonnan.
Meg amint látod, megpróbáljuk itt többen megoldani, hogy egy kocsival járunk, és ezzel spórolni.
A spórolásra továbbra is szükség lesz, mivel az elemzők szerint az előttünk álló héten ismét drágulhatnak az üzemanyagok.
Igazából ez itt az elmúlt napoknak az eseménye, és elég radikálisan, tehát így viszonylag drasztikus dollár erősödés volt. Úgyhogy ez magyarázza azt, hogy a forintban miért olajár miért emelkedik.
A dollár egy hét alatt 6 forinttal drágult a forinthoz képest. A nyersolaj elemzők szerint azért is drágul, mert Irán továbbra is a hormuzi szoros lezárásával fenyeget, ha életben marad az iráni olajembargó. A világ olajkereskedelmének 40%-a halad át ezen a szoroson.
A konfliktus elmélyülne, és nehogy Isten háborúra is sor kerülne, akkor sajnos meredek üzemanyagár emelkedésre kéne számítanunk.
Ha a szorost lezárnák, a 120 dolláros hordonkénti olajár 150 dollárra emelkedne, ami 70-80 forinttal drágíthatná a hazai üzemanyagárakat. A nyersolaj ára 43%-át teszi ki a hazai benzinárnak, ugyanannyit, mint az áfa és a jövedéki adó.
Megnyílt az első gyors töltőállomás elektromos autókhoz. A teljes egészében árammal működő kocsikat az otthoni hálózatról 8-10 óráig tart feltölteni. Itthon egyelőre kevesen vesznek környezetbarát villanykocsikat.
Teljesen hangtalanul indul ez az elektromos autó.
Hát ennyi hangja van.
A menetzajon kívül semmit sem hallani, és közben a környezetet sem szennyezi. Leállítani pedig úgy kell, akár egy mikrosütőt. Az ilyen elektromos autókhoz alakították ki ezt a gyors töltőt egy budai benzinkúton. Ez az első ilyen Magyarországon.
Leakasztjuk, mint egy normál kútnál. Az autóban van kettő csatlakozó, Ennek is megvan a helye.
Negyed óra alatt feltölti az árammal működő autókat, ráadásul ingyen. Egy töltéssel nagyjából 150 kilométer tud menni a kocsi, maximum 130 kilométeres sebességgel. Külföldön nagyon sok kúton van ilyen gyors töltő, persze ott több az elektromos autó. Otthon a garázsban 8 óra is lehet, mire feltölti az ember az elektromos autóját a hagyományos hajzatról. Ezzel az egész művelet csak 20 perc, mondja a fejlesztő cég ügyvezetője. Sok országban kedvezményekkel serkentik, hogy árammal működő autót vegyenek. A legtöbb nyugat-európai országban például nem kell regisztrációs adót és útadót fizetni utánuk. Több helyen pedig ingyenes a parkolás, és van, ahol használhatják a buszsávot is. Magyarországon egyelőre nincsenek ilyen kedvezmények, igaz, csak pár tucat elektromos autó van forgalomban. Úgy számolnak, hogy az új töltők kiépítése után többen vásárolnak majd villanyautót.
Elindult a hajózási szezon a Balatonon és a Dunán is. A Balatonnál a tavalyihoz képest 5%-kal emelkedtek a jegyárak. A fővárosi sétahajók viszont évek óta ugyanolyan áron indulnak. Néhány éve még milliós volt azoknak a száma, akik dunai sétahajóra szálltak. Ez mára néhány százezerre csökkent.
Családok várták ezt a sétahajót a fővárosi Vigadó előtt. Sokan voltak a hajókon, most indul a szezon a Dunán.
A csökkenés az gyakorlatilag 40% körül volt abban az ügyben.
A Mahart ügyvezetője szerint 2008-tól folyamatosan csökken az utasok száma a fővárosi sétahajókon. 4 éve még milliós volt az utasszám, ma viszont már csak pár százezres. A szezon igazából májusban indulna, de már április elején elindítanak több hajót is.
Májustól bővülnek a járatok, tehát több szám indul, és indulnak a gyorsjáratú hajóink, például a szárnyas hajók, amik szintén belföldi járatok, indulnak Esztergomba, Visegrádra.
A Balatonon is elindult a hajózási szezon.
Azért nem, mert már régen komposztunk.
22 kikötőben 4 komp, 23 személyhajó, 1 vitorlás és 1 gyorshajó jár mostantól. Az ünnepek alatt 2-szer annyian voltak a kompokon, mint előtte. Az árusok szerint ez azt jelenti, jó szezonjuk lesz. A Balatonon egy-egy szezonban 1 millióan sétahajóznak, a fővárosban pedig évente 300-400 ezer utas száll hajóra.
Nyáron menetrend szerinti BKV hajók is indulnak majd a Dunán, a Boráros tértől egészen Újpestig. Egész évben járnak majd reggel 7-től este 7-ig, vagyis alkalmasak lesznek munkába járásra is. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Az idei szezontól minden nagy magyar tavon van viharjelzés. Utolsóként a Tisza tavon készült el a teljes rendszer, így a Balaton, a Velencei tó és a Fertő tó után itt is teljesen biztonságos a hajózás és a fürdőzés. A viharjelző rendszer kiépítésére azért volt szükség, mert az utóbbi években egyre nagyobb és váratlanabb viharok csaptak le a vizekre.
Tavaly előtt még csak 2 reflektor figyelmeztetett a veszélyre a Tisza tavon. Idén azonban már teljes a jelzőrendszer és a biztonság is.
A teljes tiszatavi részt, amelyet a fürdőzők használnak, ez a viharjelzőrendszer lefed, és ezért nagyban hozzájárul ez is a tiszató fürdőzésének a biztonságához.
A központi vezérlésű rendszer 150 millió forintba került, az adatokat pedig a meteorológiai szolgálattól kapják. Azt mondják, szükség volt a jelzőrendszerre, mert ritkán ugyan, de előfordulnak nagy viharok.
Olyan volt már itt is, hogy a felborította a trélerestől együtt a hajót a szél, meg volt olyan, hogy a vízbe is belefordított egy ilyen felépítményes hajót.
A Fertőtó magyar oldalán is csak 2010 óta van viharjelző. Azelőtt a hajósok a tó osztrák felén lévő viharjelzőket figyelték, ezeket azonban nem lehet a tó minden pontjáról jól látni.
Az utóbbi években egyre gyakoribbak lettek a váratlan és különlegesen nagy erejű viharok, ami igen meglepő hatással tudnak lenni ránk, még tapasztalt vitorlázókra is. Így úgy gondolom, hogy igenis időszerű volt ennek a viharjelző berendezésnek itt a beállítása és üzemeltetése.
A viharjelző rendszer osztrák-magyar együttműködéssel készült el, és az osztrákok is működtetik.
Magyarországon itt Fertőrákosi öbölben van egy viharjelző, a tó ausztriai oldalán pedig 10, 3 részre van felosztva a tó, és a meteorológiai jelzések alapján ők vezérlik ezeket a viharjelző lámpákat.
A tónál egy 2 nyelvű információs tábla is van, ez magyarázza el a jelzéseket. A kevesebb villanásszám kisebb szélerősséget, a több pedig erősebb szelet jelent.
Emléktúrával elevenítik fel a Titanic katasztrófáját az áldozatok és túlélők hozzátartozói. Vasárnap indultak el hajóval az angliai Southampton kikötőjéből. A tervek szerint április 14-én éjszaka a szerencsétlenség 100. évfordulójának pontos időpontjában azon a helyen haladnak majd el, ahol a Titanic jéghegynek ütközött. A rendhagyó út résztvevői egyesek szerint kísértik a sorsot, de az utasok azt mondják, nem félnek attól, hogy megismétlődik a katasztrófa. Megjelentek a viperák a Zemplén-hegységben. A néhány ezres kígyó populáció ezekben a hetekben bújik elő téli rejtek helyéről. A keresztes vipera veszélyeztetett, így, mint minden hazai kétéltű és hüllőfaj, védett. Eszmei értéke 50 000 forint. A kígyó mérge akár halálos is lehet.
A keresztes vipera itt a Zemplén-hegységben őshonos. A kígyók tavasszal bújnak elő, és a dombok kiálló kövein szoktak melegedni.
Gyakran járunk a Zemplén-hegységbe kirándulni. Itt az Aranyosi Völgyben még nem találkoztam viperával, de pár évvel ezelőtt a Magoska-hegyen, oda annak a tájéken túrázva, láttam néhány viperát.
Az állatok ezekben a hetekben bújnak elő téli rejtek helyeikről.
A Zemplén-hegységben él Magyarország egyik legstabilabb és legnagyobb keresztes vipera populációja. Ezt nem lehet pontosan megbecsülni, meghatározni, hogy milyen számban, néhány ezer példányról beszélhetünk.
A keresztes vipera marása akár halálos is lehet, de a szakemberek szerint a kígyó csak akkor támad, ha zaklatják. Miskolcon a megyei kórházban mindig van ellenszérum.
Van oltóanyagunk készenlétbe 3, hogyha valami csoda folytán még többre lenne szükség, akkor megvan egy kiépített sürgősségi vonal, amikor Budapestről a megfelelő intézetből le lehet hozni 2 órán belül, ha még plusz oltóanyagra van szükség.
Halálos kígyómarás utoljára 2001-ben fordult elő Magyarországon.
Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Nem emlékszem rá, hogy korábbi életem során lettem volna farok nélküli macska a Man-szigeten. Ez ennyire ne éld meg, mert most hirtelen nincs nálunk újraélesztő készülék, tehát jó van.
De mi van akkor, hogyha a 6. játékos behúz a csőbe?
Akkor kiesel. Szóval akkor a döntés végleges?
Szeretnék kiszállni.
Hagyjalak már végre menni?
Igen.
Jó, bocsánat, kérek. Tessék, parancsolj!
Maradj talpon! Ma az M1 műsorán.
Itt van a nemzeti kutyus. A puli. Több száz éve senki nem tette fel a kérdést, csak én tettem fel Brüsszelből, vajon lát-e ez a puli? Nyilvánvalóan nem.
Fábri, 2 hetente csütörtökön az M1-en.
Jó napot kívánok! 2004-ben az athéni olimpián a 4. helyen zárt a magyar férfi kézilabda válogatott. 8 év után ismét az ötkarikás játékokon bizonyíthatnak kéziseink, akik fáradtan, de annál boldogabban érkeztek haza a svédországi selejtezőről.
Nagy küzdelem után egy kis fáradtság, de annál nagyobb öröm. Húsvét hétfőn kora délután Bécsben landolt a magyar férfi kézilabda válogatott.
Rég drukkoltunk ennyire a svéd válogatottnak. Nagyon örültem, hiszen a felelősség az, hogy egyedüli olyan labdajáték vagyunk, a röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül, a teremsportágok közül, aki a férfi szakák kijutott, és ezt nagyon várta tőlünk a magyar sport közvélemény. Arra készüljetek a tervekbe, hogy lesz egy jó 2 hét a norvégok elleni világbajnoki selejtező, amely része az olimpiai fölkészülésnek, úgy tervezzük.
Igazából elég régóta van ez a felkészülés már ezzel a fiatal csapattal, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a fiatal csapat megérdemelte, és meg is küzdött azért, hogy kijusson az olimpiára.
Még egyszer olvastam a Kemény Dénes nyilatkozatát is, aki azt mondta, aki hisz abban, amiben azt hiszem, hogy itt mindenki majdnem, hogy az embernek alázatosan dolgoznia kell a szerencséért, és én azt gondolom, hogy mi elég szorgalmasak voltunk és alázatosak azért, hogy ez a szerencse most mellénk álljon.
A kézilabdázók ismét megmérettethetik magukat, ugyanis hétvégén rendezik a Magyar Kupa 4-es döntőjét.
Itthon egészen pontosan Dabason kezd a címvédő Ferencváros a dán Viborg ellen a női kézilabda KEK döntőjében. A kötött fogású birkózók eddig 2 olimpiai kvótát szereztek, de még 3 kvalifikációs viadal hátra van. Versenyzőink Tatán készülnek.
Örök igazság, hogy a győzelemhez a kellő fizikai felkészülésen túl némi szerencsére és önbizalomra is szükség van. A világbajnok Kis Balázs úgy indul neki az első szófiai kvótaszerző versenynek, hogy a pótvizsgázásra már ne legyen gondja.
Ebben az évben volt ugye két verseny, magyar válogató, illetve egy nemzetközi válogató verseny, ugye a szombathelyi magyar nagydíj, mind a kettőt megnyertem, tehát nagyon jó előjelekkel várom a kvalifikációs versenyeket, illetve tényleg nagyon jó formában vagyok, mutatja ezt ugye különböző edzőtáborokban mutatott teljesítmény, illetve a kontrollmeccsek alapján is nagyon jó formát mutatok, úgyhogy hála Istennek sérülésmentesen telt az elmúlt időszak, súlyom is rendben van, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy a kvóter vegyek és pont.
Jövő héten Szófiában pont a döntő ér olimpiai kvótát.
A Malaga a bajnokok ligája indulásért, a Racing Santander pedig a kiesés ellen küzd a spanyol labdarúgó bajnokságban.
A tabellán elfoglalt helyezések alapján egyoldalúnak tűnt a Malaga Racing Santander találkozó. A harmadik percben, amikor a játékvezető piros lapot adott Francisnek, a hazaiaknak pedig 11-est, még a legvérmesebb Racing szurkolók sem bízhattak a pontszerzésben. Cazorla lövését Mario hárította, ám az első félidő derekán már a santanderi kapus sem segíthetett, Isco mesterien lőtte ki a bal felső sarkot. A tavaly alaposan megerősített, idén a BL indulásért harcoló Malaga sorra dolgozta ki az ittszereket, újabb gólokat azonban csak a fordulás után ért el. Cazorla sokat szorra már nem hibázott, a hajrában pedig a csereként beszálló rutinos Ruud van Nistelrooy alakította ki a 3-0-ás végeredményt. A Malaga feljött a tabella harmadik helyére, a Racing Santander pedig lassan megbarátkozhat a kiesés gondolatával.
11 megnyert mérkőzés után ma hajnalban kikapott a San Antonio Spurs az NBA-ben, így az Oklahoma City megkapta az esélyt, hogy visszavegye az első helyet a nyugati főcsoportban.
Már az első negyedben megnyerte a meccset a kékmezes Oklahoma City, miután 35-18-ra elhúzott a Milwaukee-tól. A házigazda ezek után már nem is tudott fölkelni a padlóról, az Oklahoma pedig a fennmaradó három negyedben rátett még hármat az amúgy is tetemes előnyre. Így lett végül 20 pontos, azaz 109-89-es győzelem a vége. A vendégeket főként Russell Westbrook húzta maga 26 pontjával, de Kevin Durant is egy hián 20-at dobott. A nyugati konferencia első számú bajnok esélyese ezzel a győzelemmel visszavette a vezetést a tabellán, így 9 meccsel az alapszakasz vége előtt egyelőre a legkedvezőbb helyről várhatja a rájátszást.
Sporthírekkel legközelebb az esti híradó után várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Egy nagyon hideg éjszakán vagyunk túl, ennyire hideg a következő időszakban már nem várható. A Kiskunságban, illetve a nógrádi, borsodi völgyekben bizony -7-9 fokos fagyról érkezett jelentés, úgyhogy csak remélni tudom azt, hogy a mezőgazdaság kisebb kárt szenvedett el, mint a tényleges fagy mértéke volt így április 10-én hajnalban. Ugyanakkor lassanként nyugat felől egyre több felhő érkezik a Kárpát-medence fölé, ráadásul a magasban erőteljes melegedés zajlik délnyugati irányból. E kettő együttes hatására következő időszakban már nem számítunk ennyire hideg éjszakákra, de például most a soron következőn azonban még előfordulhat helyenként gyenge fagy. Ezt követően viszont egy front is megközelíti a térséget, csapadék zónája leginkább csütörtökön a nap első felében lesz felettünk. Most a délutáni órákban a keleti területeken sok napsütés várható, nyugaton ugyanakkor egyre több fátyol felhő jelenik meg az égen, a Kisalföldön élénk, sőt erős lesz a déli-délnyugati szél, 15 fok körül alakul a hőmérséklet, csapadék még nem valószínű, mint ahogy az éjszakai órákban sem számítunk rá. Habár nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a keleti területeken is már fátyol felhős lesz néhol az égbolt. Egyébként a Kisalföldön továbbra is élénk lesz a szél, emiatt itt lesz a legenyhébb az éjszaka. Itt általában 6-8 fok lesz a jellemző. Ugyanakkor, ahogy haladunk kelet felé, úgy egyre hidegebbre lehet számítani. Az Alföld középső részein, illetve az északi középhegység völgyeiben továbbra is előfordulhat -1-3 fok, esetleg a fajcugokban ennél hidegebb is lehetséges. Holnap napközben viszont a Dunántúlon már egyre vastagabb lesz a felhőzet, és főként a délutáni órákban a Nyugat-Dunántúlon már kisebb záporok is előfordulhatnak, és tovább erősödik a délnyugati szél. 15-18 fok lesz a legmelegebb órákban. Az Alföldön, illetve az északi középhegység térségében több napsütésig érkezik, ennek megfelelően magasabb lesz a csúcshőmérséklet. A következő napokban viszont változatos lesz az időjárás, csütörtökön egy csapadékzóna érkezik, pénteken átmeneti szünet lesz a csapadékban, a hétvége pedig kifejezetten borongós, csapadékos időt tartogat. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok, viszontlátásra!
Egy különleges hely.
Ennél mesésebb helyet még sosem láttam.
Ahol az álmok valóra válnak.
Bizonyítanom kell a nejemnek, hogy menni fog.
Ahol a szívek begyógyulnak.
A beteg végre először érzi, hogy él.
Ahol az indulatok néha elszabadulnak.
Gyűlöllek téged!
Én is gyűlöllek!
Ahol az emberek egymásra találnak.
Akkor?
Ahol zajlik az élet.
Fuss az életedért, Junior!
Everwood. Minden hétköznap az M1-en.
Hol van, mit vagytok úgy kiakadva? Levágattam.
Erik, te vagy az?
És kit keresünk?
Eriket. Eltűnt.
Egy terapeutához akarok menni. Házassági tanácsadásra.
Te már túl is vagy az egészen, igaz?
A munkán nem.
Nem szeretek mások bunkósága miatt hiába dolgozni.
És mi az alkú? Viszed a balét.
Mars lakók. Ma 20 óra 10 perckor az M1-en.
Miért nem tudtam, hogy Karen Cartwright is benne lesz? Ő a sztár, és lefekszik a rendezővel.
Kiestünk a számból.
Ádi, megpróbál kirugatni.
A kezed a fenekén volt.
Olyan vagyok, mint ti.
Mit csináltok? Szükséges beavatkozás.
Ez a show számomra minden.
Smash, kassza siker. Szerdán 20 óra 40 perckor az M1-en.
Őszinte beszélgetése.
Egy mély fájdalom és trauma.
Vidám története.
Robbanó anyagokat próbáltunk gyártani.
Különleges emberek.
Tragikusan nehéz.
Igazi boszorkányüldözés volt.
Én szeretem a nem normális embereket.
DTK. Détót Kriszta Show. Két hetente csütörtökön este. Az M1-je.
Nem rossz.
Tudsz improvizálni?
Ki szerint féltékeny Tibor?
Szevasz, baba!
Érted, dobog a szívem?
Négyezges!
Freestyle-ozni akarok!
Jó vagy, Tinti! Jó vagy! Érzed már a ritmus!
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Múlt héten levertük az egyik legjobb családot.
És még a válasz is kérdezik. Elképesztő gyorsaság. Én pedig azt mondom, hogy jó.
Majd a hét során kalászbe falt a mind a szép kövéreket.
Tipoz mindig van, csak még
mindig van, csak nem biztos, hogy jó.
A szövetség. Szombaton délután az M1-en. A műsor támogatója a Mindig TV.